Kedves gyülekezet, lassan a csendes napjaink végéhez érkezünk. A világosságról volt szó, nagyon fontos üzenete ez az igének és a mi egész életünknek. Melyik út visz oda? Ez volt a kérdésünk, ahol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye? Nem azért kérdezzük Jób könyvével ezt, hogy a sötétséget is kerestünk kellene, sajnos az valahogy magától körülvesz bennünket, hanem hogy lehetséges-e egyáltalán abból a világosságra jutni. Aztán szó volt arról, hogy a világosság szétválaszt, megértet, világossá tesz. Az első este erről volt szó, a világosság igazságos, hallottuk szombat reggel. Aztán biztonságot ad, növeszt, életben tart, utat, jövőt ad, gyógyít, jelzi az időt, utat, irányt mutat, és most hallottunk azokról, akik nem szeretik a világosságot, és az a kérdés foglalkoztatott bennünket egy történet révén, a vak ember, a vak Bartimeus történetén keresztül, hogy akarjuk-e, hogy világosság legyen. Valahogy úgy adódott, hogy én is egy másik vakembernek a történetét választottam most a világosság felelősségével kapcsolatban. Javasolta is ezt a program összeállítója, János evangéliumának a 9. részében található a vakon születettnek a története. Jól gazdálkodtunk az idővel, úgyhogy talán elolvashatom az egész fejezetet, mert úgy kerek ez a történet, és aztán keressük benne majd a nekünk szóló üzenetet. Amint eltávozott, Jézus látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai, mondván, Mester, ki vétkezett ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg-e világon vagyok-e, világvilágossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire. És mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloámon tavába, ami azt jelenti, küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látása. A szomszédok azért, akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták, nem ezé az, aki így szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy én vagyok. Mondták azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid. Felelt és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondta nékem, menj el a Siloám tavára és mosódjál meg. Miután pedig elmentem és megmosakodtam, megjött látásom. Mondták azért néki, hol van az? Mondta, nem tudom. Vitték őt, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt. Szintén a farizeusok is megkérdezték őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nekik, sarat tett szemeimre, és megmosakodtam és látom. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondták, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lett közöttük. Újra mondták a vaknak, te mit szólsz őről, ahogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy próféta. Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjött a látása, míg nem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született, mi módon lát hát most? Feleltek néki annak szülei, és mondták, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát, most nem tudjuk, vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magával. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek, mert megegyeztek már a farizeusok, hogy valaki Krisztusnak vallja, őt rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták neki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felelt azért is mondta, ha bűnös, én nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondták pedig néki, mit csinált vele, mi módon nyitotta meg a szemeidet. Felelt nekik, már mondtam nektek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani, avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért őt, és mondták, te vagy annak a tanítványa. Mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Felelt az ember, és mondta nekik, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallatott, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Feleltek és mondták neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Meghallotta Jézus, hogy kivetették azt, és találkozván vele mondta neki, hiszel én te az Isten fiában. Felelt az és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne. Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Az pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki, vagy mi is vakok vagyunk én. Mondta nékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk. Azért a ti bűnötök megmarad. Kedves testvérek, ebben a történetben 7 különböző csoport vagy személy található, akik valahogyan viszonyulnak ehhez a problémához, a vakság kérdéséhez, a világosság kérdéséhez, a módhoz, ahogyan valaki a sötétségből a világosságra jut, és mi magunk is megpróbálhatjuk elhelyezni a saját személyünket. E 7 csoport valamelyike oldalán, valamelyike térfelén, egy helyen nem tudjuk igazán kezelni önmagunkat, és ez Jézusnak a pozíciója, de ez természetes. Kezdjük vele. Ő az első, akivel találkozunk a történetben. Azt mondja itt az ige, hogy amint eltávozott az előző helyről, ahol más dolgokat vitt véghez, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És ezzel kell kezdenünk, hogy Jézus látja a vakot, Jézus látja a mi szükségünket. Jézus figyelmét nem kerüli el a bajba jutott embernek a sorsa. Nem biztos, hogy azonnal bekövetkezik a változás. Hallottuk az előző szolgálatban, hogy a megmaradt érzékszerveinkkel nekünk is oda kell fordulnunk ő felé, bizony eltelik egy idő, míg eljutunk oda, hogy erre szükségünk van, és igen, ezt tennünk kell, kiáltanunk kell, meg kell hallanunk a hívó szót, de az biztos, hogy mindezt megelőzi az, hogy az Úr látta ezt a bajba jutott embert. Mindannyiunkat lát az Úr, és ez a mi nagy vigasztalásunk. Nem az, hogy mi vakok, nem vesszük őt észre, persze, hogy nem látjuk. Annyi minden máson megakad a tekintetünk, de hogy nem tudjuk őt látni, ennek sok oka van, most még nem érezzük, hogy szükségünk lenne rá, most még nem tudjuk bevallani azt, hogy vakok vagyunk, most még egyéb dolgok kötik le a figyelmünket és terelik el, de az Úr lát bennünket, mert neki élete van önmagában, de nem önmagáért él. nagy vigasztalásunk ez, hogy az Úr lát bennünket, és azt is látja, hogy mi a problémánk. Tehát látott egy embert, aki születésétől fogva vak. Ez a másik szereplő, a születésétől fogva vak ember. Abban különbözik az előző szolgálatban hallott vaktól, hogy annak volt látása, aztán elveszítette. Az is lehet, hogy ő volt rosszabb helyzetben bizonyos szempontból, mert van összehasonlítási alapja. Nagyon kedves énekszerző Crosby Fanny, aki nem vakon született, de egészen pici korában veszítette el a látását, és mégis olyan csodálatosan tudott Isten világáról énekelni. Azt hiszem, az az ének is az övé, hogy nem láthat bár-e földi szem, Jézus, tiéd vagyok. Igen, a bizonyosság akkor is működik, és a belső látás akkor is tökéletes, hogyha nem gyógyul meg a lelki szem. De ez az ember soha nem látott, mondom, talán hasonlít Crosby Fannyhoz, aki ugyan nem vakon született, de mielőtt igazán meg tudta volna különböztetni a dolgokat, már el is veszítette a látását, így nem volt emléke a dolgokról. Egy biztos, hogy az a nézet alakult ki a korabeli kegyesek körében, és ez öröklődött, hagyományozódott, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket csak a Mesiás tud meggyógyítani. Ugye akkor is voltak orvosok. Tudjuk a vérfolyásos asszonyról, hogy minden vagyonát az orvosokra költötte. Az Ó és az Új Testamentum egyaránt beszél az orvoslásról. Azt is tudjuk, hogy a papoknak, lévitáknak volt ilyen jogosítványuk, ezért olyan elfogadhatatlan, hogy a jerikói útfélre vetett, kifosztott vándort elkerülik, mert az lett volna a dolguk, hogy megnézik, hát ha tudnak rajta segíteni. De kijelentették és képviselték folyamatosan, hogy vannak bizonyos dolgok, ilyen például a lepra, és ilyen a velünk született betegség, ami nem tud orvos gyógyítani, meg kell várni, hogy eljöjjön a Mesiás, mert ő fogja tudni ezeket a bajokat igazán kezelni. És ez az egyik jelentős üzenete ennek a fejezetnek, hogy fel kellene ismerni, hogy olyan valaki van itt közöttünk, aki várakozásunknak megfelelően tud olyan betegséget is kezelni, ami velünk született, és nem közben alakult ki. Tehát ez egy vakon született ember volt, és itt van a harmadik csoport, a tanítványoknak a csoportja, akiknek szintén felkelti az érdeklődését az ember, hiszen ez az ember, hiszen Jézus is odafordult hozzá, akkor mi is koncentrálunk erre a problémára, és elmondják szépen azt, amit ilyen esetekről a korabeli emberek gondoltak, hogy valószínű valami bűn következménye, ha nem is az övé, de akkor esetleg a szülei. Sőt, volt egy ilyen gyermeteg elgondolás, hogy mindenképpen vannak születésünk előtti bűneink, és ezek közé sorolták azt, amikor a kis magzat megrúgja az édesanyját. Pedig a gyermeket váró édesanyák nem haragszanak ezért, nem úgy veszik, a gyereken belém rúgott, akkor valami büntetést kell kapnia, hanem éppen, hogy azt gondolják, hogy akkor minden rendben, mozgékony, jelzi, hogy életerő van benne, és jelez a mozgásával, és nem igazi rúgás ez, de mégis úgy gondolták, hogy ha valamit keresni kell, valami születés előtti hiba, akkor anyádat megrúgtad, és ezért bűnhődnöd kell. Tehát biztos valami ilyen dolog történt, de hát minden egészséges csecsemő ilyet csinál, úgyhogy gyermeteg volt ez az elgondolás. Vagy azért született vakon, mert a szülők valamit elrontottak. Valami nagy bűn van a útjukban. Noha Isten igéje Már jóval korábban azt mondja a proféta által, hogy szűnjön meg az a példabeszéd köztetek, hogy az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott el vele. Isten nem büntet az atyák bűnei miatt, nem jól értjük azt az igét, ami a harmad és negyed iziglen való büntetésről szól, mert Isten nem bosszú álló. De most nem azzal az igével foglalkozunk. Egy biztos, hogy mindenkinek legfeljebb a saját bűnéért kell számot adnia, és az is a kegyelemnek a bűvkörébe esik, mert a mi bűneinkért nem nekünk kell bűnhődnünk, hanem az Úr Jézus Krisztus magára vette a bűneinket, ismerjük az evangéliumnak ezt a központi tanítását. Szóval a tanítványok ennyit tudnak a dologról. Biztos, hogy valaki felelős ezért a dologért, és ez így rendben van. Jobb könyve is előttünk volt, többször is az itteni alkalmakon, ott is Jobb barátai nagy lendülettel próbálják Istent mentegetni, és mindezt azért teszik, mert nem bírnak mit kezdeni azzal, hogy van itt valaki, aki eddig példás életet élt, és mégis szenved, méghozzá összetett szenvedésben van, gyászol, beteg, elhagyták szerettei, felesége szembefordult vele, és hát ebben a nagy bajban a barátoknak se jut más eszükbe, mint ők is elkezdik büntetni, bántalmazni barátjukat, és rá akarják venni, hogy gyakoroljon bűnbánatot. Tanítványok is idáig jutnak el, és mi is. Ha nem rólunk van szó, akkor valahol valakinél keressük a felelősséget. Jézus nem ad még magyarázatot, ő még csak látta ezt az embert, aki születésétől fogva a vak volt, és párbeszédet folytat a tanítványaival. Több párbeszéd is van ebben a fejezetben, amik nagyon érdekesek. Most a tanítványokkal sem ez nem védkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Talános mondat ez, de mégis azt sejteti, hogy mindenki, aki erre a világra valamilyen teherrel érkezik, valamilyen fogyatékkal akár, vagy a sorsában hordoz valami szabálytalan, rendelleneset, valami nagyon nehezet, az nem bűnhődik, hanem Isten nagyságos dolgai vannak kialakulóban, azt akarja az ő sorsán keresztül valahogyan bemutatni. Az Úr látja azt, aki erre a világra hátránnyal érkezik, és dehogy is feledkezik meg róla. Aztán itt vannak azok a gondolatok a világossággal kapcsolatban, amiket ki is emelt programunk. Jézus magáról azt mondja, hogy cselekednem kell, amíg nappal van, eljön az éjszaka, amikor senki sem dolgozhat. Bizony, hamar eljön az éjszaka a mi életünkben is, nem csak a halálnak az éjszakája, illetünk harmadik szakasza, mondjuk így, ha három szakaszra oszthatjuk az életünket, kicsit inkább az összegzésről szól. Amikor már azt mondják, hogy a bácsi vagy a néni csak üljön, ne csináljon semmit, vagy mi ő helyette cselekszünk. Hát eljön az éjszaka, amikor átérünk azt az időt, és nem tudunk már mit cselekedni. Majd azzal folytatja Jézus, míg a világon vagyok-e, világvilágossága vagyok. Miért mondja ezt? Azért, mert kivételesen kényes pillanat ez, hiszen szombat van. És a szombat a tíz parancsolat egyik fontos igéje, zsidó nép egyik megkülönböztető jele is ebben a világban, már létezik olyan keresztény felekezet is, amely a szombatot tartja, de kétféle magyarázat is van arra, hogy miért a szombat, az Istentől rendelt ünnep. Az egyik, hogy ezen a napon nyugodott meg Isten a teremtés után. Nagyon érdekes viszont a másik magyarázat, Mózes 5. könyvében, ami azt mondja, hogy azért kell megtartani, mert rabszolgák voltatok Egyiptomban, és akkor mások parancsoltak, akkor nem tarthattátok meg a szombatot, és ezért tartsátok meg, illetve adjátok meg mindenkinek a szombatnak a szabadságát, a munka alóli, munka kényszere alóli felszabadulásnak a lehetőségét. A bűnre is így tekint a Biblia, mint egyfajta kényszerre, ami robotolásra, az akaratunk ellenére való cselekvésre késztet bennünket. Pál mondja a római levélben, hogy nem én cselekszem, hanem a bennem lakozó bűn erre a robotra, erre a kényszermunkára kényszerít engem, és nem tudok ellenállni, muszáj cselekednem egészen addig, amíg az Úr ez alól fel nem szabadít, és nem tudok mondani a vágyaimnak és kísértéseimnek. Szóval szombat van, és ugyan mindenki mindent lát, egy kíváncsi néppel van dolgunk, amúgy is mindenki mindenkit figyel, és amúgy sem nagyon lehetne zugolyában cselekedni, de Jézus nem is akarja, hogy úgy mellesleg egy szavára megváltozzék a világ, hanem komótosan sarat kever, földre köp és sarat kever. Ez is egy apró emlék, adalék, tilos volt több mindent cselekedni szombatnapon, például földre köpni is tilos volt, mert és pláne megkavarni a dolgot, mert az a vályogvetésre emlékeztet, az építő munka egy folyamata ez, ezért nem volt szabad pálcát se vinni, mert miközben megy az ember, szurkálja a földet, és az az ásó botra emlékeztet. Tehát mintha lugokat csinálnánk a magoknak. Nem volt szabad szombaton bottal menni, és nem volt szabad a földre köpni. Jézus a földre köp és sarat csinál. Nincs benne ebben a történetben az, hogy Jézusnak gyógynyála volt, vagy az, hogy ott, azon a vidéken, mert most esetleg odautaznánk, és ott létesülne egy olyan kibuc, amelyik e köré szerveződik, hogy ott a talaj olyan gyógyhatású, hogy köpünk egyet, megkeverjük a sarat, vakszemeire kenjük, és akkor megjön a látása. Vannak gyógyfürdők, vannak helyek, ahol a talajban gyógyerő van, de itt nincs benne ebben a történetben. Ez másról szól, ez a mozdulat, ez egy provokáció. Igen, Isten igéje gyakran provokál bennünket, mert nagyon sok mindent a vallásosságunk, annak megkötöző előírásai mögé rejtve tolunk magunk előtt, hogy ne kelljen azzal az izgalommal találkoznunk, amit a valóságos Jézus emberek életében véghez visz. Mert talán jobb, hogyha minden úgy marad, ahogy volt, aki vakon született, az törődjön bele a sorsába, és mi is a lelki vakságunkkal. Vannak szerencsések, akik valahogy születésüktől fogva nyitottak Isten dolgai iránt, de hát mit csináljon az, aki nem így született? Jézus megtöri ezt a tabut, a szombatnak a tilalmát. Egyszer azt is mondta, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért, és munkálkodni kell, amíg nappal van, amíg van probléma. Isten akar gyógyulást, látást hozni az életünkbe. Elküldi ezt az embert a Siloám tavához, még a névnek is a fordítása olvasható. Siloám tava azt jelenti, hogy küldött, a küldőkhöz küldi, küldött, aki más néven a Krisztus is, bár itt nem ez a szó szerepel a görög nyelvben, de van ennek üzenete, menj a küldőkhöz. És ott mosódjál meg. Van, aki gyorsan itt a keresztség üzenetére gondol. Kiki gondoljon, amit akar, nem feltétlenül kell belemagyaráznunk ezt ebbe a történetbe. De egy biztos, hogy ez az ember engedelmeskedik ennek az idegennek, akit eddig nem ismert, nem hallott róla. Nem ő hallotta meg, mint Bartimeus, hogy arra jön Jézus, Jézus látta meg őt. Ő közeledett hozzá, és akart segíteni rajta. Megmosakodott, és megjött a látása. És először ez a negyedik csoporta szomszédoknak tűnt fel, hogy valami változás történt. Ez így szokott lenni, a szomszédok általában jól értesültek, hallanak és látnak, sokszor zavar is bennünket egy kicsit, hogy szomszédban hamarabb tudják, hogy mit főzünk, mi történik, mi várható nálunk, mint akár esetleg mi magunk. De nagyon jó, hogy szó van erről a történetről, mert először a bennünk lévő változást rajtunk kívül vissza kell, hogy igazolja valaki, akár ha nem jó szándékkal is figyeli az életünket, de legyen kénytelen megállapítani, hogy itt valami valóságos változás történt. Először nem akarják hinni, hogy ő az, és világgá kürtölik, hogy vajon ez a mi szomszédunk-e, aki itt szokott ülni és koldulni. És akkor jön az utca embere, a tágabb kör, akik naponta látták, egyik koldusa volt ennek a településnek, jól ismerték, adakozni az kegyes jó cselekedet volt, kötelező volt, és eltartották ezt az ő koldusukat. És megindul a találgatás. Némelyek azt mondják, igen, ő az, mások pedig, hogy hasonlít rá. Valami megváltozott. Igen, hasonlít rá, mert egész más a vaknak a mozgása, más a tekintete, más a világban való elhelyezkedése, a dolgokhoz való viszonya, mint annak, aki lát és velünk egyenrangú. Mintha velünk egyenrangúnak tűnne, pedig eddig azt hittük, hogy a mi könyörületességünkre szorul. És akkor elkezdik kérdezgetni ezt az embert, és most jutunk talán oda a témánkhoz, a világosságban járó ember felelősségéről gondolkodunk most is. Elkezdik kérdezgetni, hogy mi történt veled, hogy nyílt meg a szemed. A válaszok is tanulságosak, azt mondja, egy ember. Egy ember, semmi többet nem tud róla, akiről azt mondják, hogy a neve Jézus, mert ezt is csak hallomásból tudta, az saratkent a szememre, aztán azt mondta, hogy menjek a Siloám tavába, mosakodjak meg, elmentem, és megjött a látásom. A kíváncsiság rögtön föltámad, és azt kérdezik, hol van ez az ember. Szeretnék látni? Talán. Erre pedig a válasz, hogy nem tudom. Olyan jó, hogy ilyen aprólékosan mutatja meg nekünk az ige azt, hogy az, aki most jött a sötétségből, akinek csak az imént támad fel a Krisztus, az gyakorlatilag alig tud valamit. És ez nem baj. Nem vett részt a konfirmációban, soha nem olvasta a Bibliát, és nagyon kevés fogalma van arról, hogy ki is ez a Jézus. Fiatalember, nem mondom a nevét, bár itt sokszor megfordult, hajdan, fiatal korában, 17 éves volt, akkor kapott egy lemezt az édesanyjától a születésnapjára, aki valami könyvzenei lemezt akart venni, és megvette Máté Passióját, azért, mert Máté Péter jutott eszébe, és a Passióról meg a Passió. És azt gondolta, hogy Máté Péter a Passióról énekel ezen a lemezen, és megvette Bachnak a Máté Passióját. És ez a fiú, aki soha nem hallott Jézusról, elkezdte hallgatni ezt a lemezt, elkezdte olvasni a lemez forgatókönyvét, egy kemény, vad utcagyerek volt, és döbbenten tapasztalta, hogy sír. Én nem tud ellenállni a sírásnak. Nem értette magát, ő nem szokott sírni. Szülei különvártan éltek, és ő hányódott kettejük közt, és az utcán élt főleg. És elkezdett nyomozni, hogy ez a szöveg honnan van, kiről van szó, majdnem úgy, mint ahogy a Szeresen Komornyik nem tudta, kiről van szó. Talán egy fél évig is nyomozott, mire valaki megmondta neki, hogy ez a Bibliából van ez a szöveg, ez az evangéliumnak a szövege, és akkor hosszú kereséssel talált egy helyet, ahol vásárolt egy Bibliát, és eljutott a világosságra. Ez az ember is. Hol van? Nem tudom. Azt mondják, hogy Jézus a neve. Nincs ismerete Jézusról. Csak egyet tud, amit megtapasztalt, hogy noha vak volt, és most lát. És akkor az utca embere azt teszi, amit szintén ismerünk. Elmegy és följelenti ezt az embert. Hát ezt ismerjük. Szomszédok is olykor csináltak már ilyet. Szaladtak a hatósághoz, és bepanaszolták, hogy valami engedetlenség történik. Magunk is tapasztalhattunk ilyet, hogy Isten tiszteletet tartottunk, és egyesek elmentek, szóltak a hatóságnak, hogy vajon szabad-e ezt. Volt egy idő, amikor egyes pedagógusokat, szegényeket, egyik nekem is elmondta, hogy neki is volt ilyen megbízatása, kiküldtek templomokba nézni, hogy ki az, aki ott részt vesz az Isten tisztelete. Van, akinek csak ennyire futja, de azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van, és bizony ez is be van építve abba a folyamatba, aminek során el kell jutnunk oda, hogy tudni kell beszélni arról, hogy mi történt velünk, mert a hit hallásból van. És hogyan hallanál valaki, hogyha hiteles személyek nem mondanák el, hogy Isten mit cselekszik. És elviszik őket a őt a hatóságokhoz, a farizeusokhoz. És itt kezdődik egy kétmenetes párbeszéd. Hallatni kezdik ezt az embert, hogy csak ugyan vak volt-e. Aztán jön a következő csoport, ez a szülőket jelenti, akik meg vannak félemlítve, nagyon jól tudják, hogyha szóba kerül Jézus neve, és ha pláne ha valaki őt küldöttnek, Krisztusnak nevezi, akkor azt ki fogják zárni a közösségből, és azt bemerik vallani, hogy ez az ő fiúk, és hogy valóban vakon született, de nem akarnak és nem tudnak nyilatkozni arról, hogy hogy jött meg a szeme látása, azt mondják, elég nagy, nagykorú már, kérdezzétek inkább őt, igen, mindenki visszaadja a meggyógyult embernek a szót. A farizeusok pedig megpróbálják rávenni emberünket, hogy tagadja meg azt, akitől a gyógyulást kapta. Tudjuk, hogy ez az ember bűnös, mondják. De hasonlás támad köztük, és egyesek közülük is azt mondják, hogy vajon Isten megállhat-e bűnös embert? Tényleg megkérdőjelezhető Jézusnak a személye, megoszt bennünket. Nem azért jöttem, hogy puha békességet bocsássak erre a földre, mondja Jézus. Igen, a család, a szomszédok, az utca embere, a farizeusok, a hatalom mind valamiért szemben áll a gyógyító Jézussal, és minket pedig afelé lögdös ez a dolog, hogy megvalljuk őt, és vállaljuk a hozzá tartozásnak a következményeit. Nem könnyű ez. Olyan sokan megalkusznak, olyan sokan átkacsintanak a másik térfélre, és választják a békességet, mintha azzal együtt ugyanazt az üdvösséget és krisztusi kapcsolatot is lehetne választani. Vagy választod-e Jézust, vagy pedig a világot, amely nem tud gyógyítani, csak ítélkezni tud, vagy feljelenteni tud, vagy csodálkozni, és arról beszélni, hogy miféle bűn húzódott meg az életünkbe, hogy vakon születünk, és megpróbál oda visszatolni ebbe az állapotba minket. És emberünknek egyre jobban megjön a bátorsága. Ugyan most se tud sokkal többet Jézusról, de valahogy kezd összerakódni benne a kép, valaki, aki jót tett, Isten hatalmával cselekedett, megtört egy eddigi tabut, nem lehet meggyógyítani a vele született betegséget, csak a Mesiás teheti ezt, és kezdi érezni, hogy honnan jön a segítség a számára. Kirekesztik a gyülekezetből, és itt kerül vissza Jézushoz egy újabb beszélgetésre. Egy újabb beszélgetésre, amiben a világosságról nagyobb összefüggésben hallhat. Többet tudhat meg az Isten fiáról, és arról, hogy ítélet véget jött ő erre a világra, hogy ráébreszen bennünket, elveszett voltunkra, arra, hogy nélküle vakok vagyunk, amit érzünk, látunk, tapasztalunk a világból, az összehasonlíthatatlanul kevesebb, annál, mint amit ő adhat. Azt is megérteti, hogy a vakságunk nem bűn, de van, aki most is azt gondolja, hogy mi bűnös elveszett voltunk, amit a születésünkkel együtt hozunk, az már akár csecsemő korunktól is arra kényszeríteni bennünket, hogy bűnt valljunk és esedezzünk megváltó kegyelemért. Nem ebből a történetből nyilvánvaló, hogy az inkább egy elveszett állapotot jelenthet, amiből egyedül Jézus tud bennünket kihozni. Igen, ezt kell megértenünk, hogy ami velünk született bűnünk, mondjuk így, állapotunk, vakságunk, most távolodjunk el ennek a történetnek a fizikai, testi oldalától, valamennyünket érint ez, így jövünk erre a világra, hogy nem látjuk Krisztusnak a valóságát, Istennek a szabadítását és teljes világosságát, és ezt kell megértenünk, hogy egyedül ő a megoldás a számunkra. Ítélet véget jöttem erre a világra, hogy akik vakok, lássanak, akik látni akarnak, lássanak, de akik nem vállalják ezt, akik azt állítják, hogy látnak, akiknek nem elég jó a szabadító Jézus Krisztus sem, akik igazaknak érzik magukat a jó Istennél is, akik ítélik embertársaikat, akik büszkék a maguk igazára, azokon nem tud az Úr segíteni. Az előző szolgálatban arról hallottunk, hogy a megmaradt érzékszerveinket használnunk kell. Most, mintha nem maradt volna semmi, csak az a gondolat, hogy én magam már gondolni se tudok az Úrra, de ő látott engem. Ő akarja az én szabadulásomat, és én engedem azt, hogy megnyissa a szemeimet. Egy új világ tárul elém. Isten áldjon meg bennünket, és adja, hogy ezek után, napok után eljussunk arra meggyőződésre, igen, sikerült megtalálnom, hogy hol lakik a világosság. Elindulok ezen az úton, engedem, hogy betöltse az életemet. És azután, ha ez megtörtént, kész vagyok mindenkinek, barátnak és ellenségnek egyaránt elmondani, hogy a világosság hol lakik. Jó utat kívánok ehhez, magunkhoz. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten mennyei, édesatyánk, hálát adunk neked, világosságok atyának, azért a forrásért, amit lelkiképpen nyitottál meg előttünk, ami írunk, Jézus Krisztus által, aki magáról is ezt mondta, hogy ő a világ világossága, és hálát adunk azért, hogy kihozol bennünket a bűnnek a sötétségéből, éjszakájából, a halál árnyékának a völgyéből. Nem egyszerűen megmentesz és megvilágosítasz, hanem bevonsz abba a szent és nehéz szolgálatba, amiért eljöttél ebbe a világba, hogy bizonyságot tehessünk az igazságról, a világosságról, és Te ezáltal megérintesd, megszólíthass másokat is. Segíts nekünk a világosságban járni. Tudjuk, hogy ezt akarod, de mi magunk is el akarjuk kötelezni magunkat melletted, hiszen különbséget tudunk tenni most már sötétség és világosság között. Kérünk téged, hogy áld meg életünket, családunkat, gyülekezeteinket, áld meg minket ebben a jelen való mostani világban, ahol igen nagy szükség van arra a kis fényességre is, amit a mi kezünkbe, a mi életünkbe helyeztél el. Te áld meg a mi életünket, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg tudja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.